Beszéljük meg. Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, Kohut Zoltán vagyok a Halas Rádió Beszéljük meg című műsorában, ahol ezúttal a választásokról fogunk beszélgetni, de nem a most folyó választásokról, amelyre a város polgárságának egy kisebbik része készül, hanem az előző korok, az előző évtizedek halasi választásairól. Ehhez kértem meg dr. Komáromi Szilárd tanár urat, hogy jöjjön el a stúdióba és beszélgessen velünk. Üdvözöllek a stúdióban.
Szervusz Zoltán, üdvözlöm a hallgatókat.
Úgy tudom, hogy a rendszerváltás idején aktuális választásokat kutattad, magad is politizáltál, ezt mindenki tudja, a városban voltál alpolgármester, a városnak képviselője sokáig, és kutattad ezt az időszakot, pontosabban a 90-es rendszerváltós szavazásnak a történetét, hátterét, részleteit. Mi vitt arra, hogy pont ezt a választást szemled ki magadnak?
A szükség és az érdeklődés. Szükség azért, mert kellett választani egy témát a szakdolgozatom címéül, és én politológiából a 90-es választások és a helyi társadalom című témát választottam. Talán egy kicsit érdeklődésből is, hiszen ahogyan beleástam magam ebbe a témába, rájöttem arra, hogy a különböző történelmi korokon átívelően bizonyos azonosságok és bizonyos megfelelések tapasztalhatóak, és ez gyakorlatilag ma is azon a szinten vonz még, hogy benne lesz reményeim szerint ez a tanulmány a Halas történetének negyedik készülőkötetében is.
Tehát azt mondod, hogy vannak olyan korokon átívelő azonosságok vagy hasonlóságok a halasi választásokban, amik megjelennek esetleg több évtizedes távlatokban is?
Mindenképpen ezt kell mondani, hiszen ugye a Halas és ugye a Jászkun települések egy különleges állapotban voltak a redemció előtt értelemszerűen, hiszen akkor ott a közös nehézség sodort őket egy irányba, és utána pedig maga a redemció teremtett egy új helyzetet a redemtusok és a redemtusokon kívüli személyek között. Nyilván egészen mást vártak a várostól, és mást is adtak a városnak azok, akik összespórolták, megteremtették a megváltásnak az anyagi feltételeit, és bizonyos plusz jogokat kaptak, például visszakapva a Jász és a Kun székeknek az üzemeltetését, működtetését, a közigazgatási egységként való szerepeltetését, és egészen más lesz a viszonyuk a központi királyi, vagy utána később nyilván egyfajta a gének közébe idegződött elképzelések miatt egészen más lesz a későbbi fennálló hatalmakhoz való viszonyuk is.
Ez azt jelenti, amit szeretünk több-kevesebb történelmi megalapozottsággal emlegetni, hogy mi egy ilyen nyakas, ellenzéki, protestáló Kun vidék vagyunk? Tehát, hogy szeretünk mindig a fennálló hatalommal szemben szavazni? Ez egy ilyen hasonlatosság például?
Nem elsősorban az, hogy szembe szavaz, hanem az, hogy megvan a véleménye, és nagyon határozottan ezt ki is mondja, még akkor is, hogyha ez adott esetben a központi hatalomnak nem feltétlenül tetszik. Egy nagyon érdekes időszak volt a 90-es választásokról szóló tanulmányomban, ugye egy visszatekintés is adott esetben a középkorig. Próbálok ebben ezeket a megfeleléseket megkeresni. Az első nagyon protest szavazási lehetőség, amire gondolom mi ki fogunk térni, ez az 1985-ös választás, ahol ugye egy klasszikus, markánsan működő, bár azért már a düledezés határán álló rezsim kénytelen megengedni a kettős jelölt állítást. Abban a pillanatban ugye az országban nagyon sok egyéni választókerület volt, ebből csak 72-ben állítódik kettős jelölt, ennek ellenére a 72-ből, ebben az egyik Halas, a 72-ből, 32-ből, bár a Hazafias Népfront által elfogadott, de mégiscsak egy alternatív jelölt szerezte meg a mandátumot. Tehát abban a pillanatban, amikor a rezsimnek a szorító marka egy picit enyhül, Halas azonnal elmondta a véleményt, igényelte, hogy elmondhassa, és azt gondolom, hogy egy nagyon jó képviselőt is kaptunk.
Ez a 72 körzet, ahol megengedték azt, hogy ne csak a kommunista párt, ne csak az MSZMP-nek a jelöltje fusson, ott mindenhol a helyi körzet kérte ezt a lehetőséget a párt.
Mindenütt a lehetőség adott volt, nagyon sokan nem éltek vele.
Az tehát 72
körzetben éltek, és a 72 körzetben 32, tehát kevesebb fele, de ott azért az ellenzéki nyert. Nyilván érdemes lenne megvizsgálni az országosan, milyen területi lefedettséget mutat.
És akkor, ha jól értem, akkor Halason is úgymond ellenzéki, tehát Népfrontos jelölt nyert, ugye ő volt Tóth Irénke, ha jól emlékszem.
Így van, igen.
Tehát ilyen párhuzamokra gondolsz? Mert én azt mondom erre, hogy akkor ez még mindig belefér abba a kunos, nyakas, autonóm, vélemény nyilvánító attitűdbe, ami mondjuk erre a térségre azt mondjuk, hogy jellemző. Tehát, hogy általában minimum igényt tartunk arra, hogy autonóm véleményt formálhassunk, ami néha persze abba torkolik, hogy akkor ellenzékinek tűnünk.
Igen, mindenképpen ezt kell, hogy mondjam, hogy ez a fajta a korlátlan hatalommal szembenállás, ez mindig kihív egyfajta együtt gondolkodást, illetve együtt mozdulásnak a lehetőségét. Jellemző jellemző ez a városra, akár hogyha megnézzük az első világháború előtti időszakokat is, akkor is folyamatosan akár az országgyűlési képviselők, akár a bíró vagy később polgármester választásnál folyamatosan érzékelhető egy ilyen fajta, talán azt mondom, hogy ilyen nemzeti segítő mozgalom, talán így lehetne ezt a mai értelemben lefordítani, ahogyan a közösség nagyon harsányan elmondja a véleményét.
De miért következik ebből az, hogy ez rendre ellenzéki, vagy ezt én nem jól látom, hogy ez rendre ellenzéki? Egyszerűen csak az, hogy egy markánsabb vélemény nyilvánító?
Nem, azt gondolom, hogy egy szerencsés állapot, hogyha a fönnálló központi irányzattal párhuzamos vélemény születik, de hogyha ez ellenzéki, akkor azt is kimondja. Tehát én itt, ahogyan te említett, ez a bizonyos nyakasság és véleményformálás, a markáns hatása az, amitől érhető.
Tényleg megbeszéltük így az adás előtt, hogy nem fogunk aktuál politikába taposni, és én sem szeretném, de azt a kérdést viszont mindenképpen szeretném egy kicsit, hogyha érintenénk, hogy az általában jellemző volt, hogy tényleg van egyfajta érdek, vagy van egyfajta nyomás a választókerületeken, így mondjuk a halasi választókerületen is, abba az irányba, hogy igyekezzen kormánypárthoz hű eredményt kihozni? Tehát mindig is megvolt ez a nyomás, hogy jobb az államhatalom színéhez hűen szavazni? Vagy ez egy új keletű dolog? Tudom, a Kádár rendszerben nyilván úgy volt, hogy meg kellett felelni, ott nem volt mese, de aztán sajnos a rendszerváltás óta, mintha egyre erősebb lenne megint ez a tendencia, hogy illedelmesen kell szavazni, jó fiúnak kell lenni, akkor lesz támogatás, akkor lesz pénz, akkor lesz lobby, stb. Ez mindig így volt a történelem folyamán?
Aki olvassa Mikszátnak az ide vonatkozó írásait, aki ugye nem csak irodalmár, hanem hosszú ideig képviselő is volt, ezért pontosan leírta azt, hogy Magyarország kijáró ország. Tehát ki kell járni azt a dolgot, amit egy közösség érdekében szeretnének megvalósítani. Ez tehát azóta is így működik. Azt gondolom, hogy ez korábban is így volt. Az a fajta megosztottság, amire is visszavarjam a szállat a redemcióra, ugye megosztotta a társadalmat a redemtusokra, akik anyagilag tettek azért, hogy a függetlenség és szabadságokat megszerezzék, és azokra az itt élő, de redemciós előnyöket nem élvező halasi polgárokra rögtön szétoszlott, és nyilván mindent ennek megfelelően értékeltek. Tehát akár azt a pénzt, ami a városba érkezett, azt az újítást, hogy például a vasútvonal merre húzódjon, kinek a földjét fogják állami tulajdonba venni, így tehát kivásárolni, miért ott menjen, és ezek azonnal megosztották, és hát legyünk őszinték, azért István és Koppány óta folyamatosan mindig a magyar mindent két részre oszt. Nagyon jó lenne ettől egy kicsit megszabadulni.
Beszéljük meg! Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Ha jól emlékszem, akkor 90-ben eleve volt egy olyan helyzet történelmileg Magyarországon és nyilván Kiskunhalason is, amikor nagyon helye volt annak, hogy egy markáns véleményt, és nyilván az akkor még fennálló rendszerrel szemben megfogalmazott véleményt mondjon a társadalom. Ugye ez arról szólt, hogy ahogy fogalmaztál, a roskadozó MSZMP egypárt rendszerével szemben el kell kezdeni fölépíteni egy többpárt rendszert. A Halas talán abból a szempontból illik be abba a szemléleti sorba, amit itt fölvázoltál, tehát hogy mindig egy kicsit autonóm, mindig egy kicsit ellenzéki, hogy itt SZDSZ-es, tehát liberális győzelem született, ha jól emlékszem, a helyi választásokon, hogy a Tóth Zoltán féle ilyen kicsit szamizdatos, kicsit ellentétes SZDSZ-es csapat jutott be. Most anélkül, hogy itt különösebben elkezdenénk recizni, hogy melyik párt hány százalék, bár ha van kedved és van is a kezedben néhány szám, akkor említs néhány adatot. Én inkább arra vagyok kíváncsi, hogy milyen morális értékelést vonnál le ebből a 90-es helyi választásból.
Azt mindenképpen azért el kell mondani, hogy ugye a választás egy 89-es új választási törvény alapján indult el. Azt is el kell mondani, hogy Kádár távozása után, amikor ugye elnökké, ami ugye nem létező, az MSZMP-n belüli eddig nem létező titulust megkapt, és kívül került az aktív irányítás köréből, azt látni kell, hogy azonnal megjelennek új pártok. Megjelennek azok a pártok, amelyek történelmi pártoknak mondhatók, tehát nem új pártként, hanem újjá alakult pártként kínálnak egyfajta lehetőséget. Volt olyan időszak a rendszerváltozás utáni időszakban, amikor 600 párt működött Magyarországon, értelemszerűen egy nagyon elfojtott politikai mező után, ilyen mint a kuktában, amikor folyamatosan gyújtanak alá, a rendszerváltozás nemzetközi, illetve helyi igénye ezt a robbanást idézte elő. Értelemszerűen nem lehetett 600 párttal számolni, így Halason sem, de azt tudjuk, hogy a választás választási törvény azt mondta, hogy kétfordulós választásra van lehetőség, illetve a helyi eseményeknél ugye a régi hagyományokat bizonyos fokban még mindig tovább víve, hiszen ugye a korábbi tanácsi rendszer megszűnt, ahol megválasztották ugye a városi tanácsnak a tagjait, az előbb említett módon kizárólag csak a Népfrontnak a jelöltjei közül lehetett választani, és azt is tudjuk, hogy ezek a jelöltek aztán, amikor a megválasztás elkészül, akkor választják meg a végrehajtó bizottságot. A végrehajtó bizottság ugye gyakorlatilag egy ilyen testületként a mai jegyzői feladatokat volt megbízva, igazából a működtetés volt az elve. Mindig megfelelő egyensúllyal, tehát a lehetőség szerint a pártitkár legyen benne a végrehajtó bizottságban, és a végrehajtó bizottság elnöke a városi pártbizottságnak is legyen tagja, tehát egy teljes ellenőrzés alatt állt a rendszer. Hát akkor hogy a csodába ne lett volna érdekes a város lakóinak és az ország lakóinak is, hogy több jelölt közül lehet választani. Így a megválasztott testület az AMK akkori nagy termében, az első alakulülésen, ezen én már ott ültem a nézők között, Tóth Zoltánt választotta meg, és gyakorlatilag ugye innentől kezdve datálódik a helyi közigazgatásban, azt gondolom, hogy a rendszerváltás.
Ez az első képviselőtestület az utólagos értékelés szerint, szerinted mennyire mondható késznek most a szónak abban az értelmében kérdezem, hogy mennyire volt kompetens, mennyire volt alkalmas arra, hogy tovább vigye azokat a szakmai, igazgatási, városfejlesztési ügyeket, mint amiket az elődje vitt. Ugye most függetlenül attól, hogy mi a véleményünk a tanácsrendszerről, azért ott is kialakult egy rend, ott is volt egy beidegződött működésmód, több-kevesebb sikerrel azért vitte a városnak az életét, a fejlesztéseket, az intézményhálózat fenntartását, stb. Szóval ez az új testület, ez a te értékelésed szerint mennyire volt kész ezeknek a feladatoknak az ellátására?
A tanulmányomnak az adatgyűjtési időszakában interjút készítettem a jelöltekkel. Ebben természetesen ez is kérdés volt, hogy mit vártak, hogyan készültek, hogyan folytatták a kampányt természetszerűleg, illetve az, hogy mit vártak attól, hogy hogyan lehet átalakítani a város működését, és egy nagyon képletes mondat jutott most a kérdésnél eszembe. Polgármester úr azt mondta, hogy azt se tudtuk, hogy hol van a városházának a kilincse. Tehát én azt gondolom, hogy egy jó szándékú és a politikától sok esetben, és a városfejlesztésű sok esetben távol lévő ember, majdhogy nem ilyen autodidakta módon való felkészülése volt ez az első időszak, hiszen új jogszabályok között a régi rendszer városi embereivel együtt működve mégis egy teljesen új rendszerépítésébe kezdhettek, illetve szükségszerűen kezdtek bele.
Azt tudom, hogy az Antal kormányról azt mondták, hogy ilyen kamikaze kormány volt több szempontból, tehát nyilván az Antal kormány országosan örökölt olyan állapotokat és olyan helyzetet, amiben nyilván kicsit csak laikusként, kicsit csak kezdőként tudott működni, és nyilván ez sok tekintetben meg is pecsételte a sorsát. De azért a halasi testületnek később, ha csak most egy dolog jut eszembe, a vízmű vállalatnak a szétbontása, az egy olyan baromi kemény szakmai kérdés volt, rengeteg komplikációval, és akkor még sorolhatnánk gimnáziumépítéstől kezdve helytörténeti kutatáson. Szóval egy csomó mindenre kellett aztán szembesülni ennek a laikus, vagy legalábbis kezdő testületnek. De azért olyan rosszul nem sikerült, ha jól emlékszem. Már csak azért is kérdezem ezt, mert azóta viszont folyamatosan visszatérő kritika, hogy az első testületben még voltak hiteles, tekintélyes szakértők, a másodikban 94 után még csak-csak, de utána egyre inkább hanyatlik a nívó, és egyre kevésbé a szakmai felkészültség, vagy akár az emberi alkalmasság dönt, hanem inkább politikai hovatartozás kérdése ez az egész. Ez egy létező ellentmondás, hogy oké, hogy úgy kerültek bele, hogy nem tudták, hol van a városházának a kulcsa, de aztán mégiscsak egy jó szakmai teljesítmény jött ki belőle. Ugye csak én látom így?
Szerintem óhatatlan, hogy attól a testpedésben lévő állapottól, amit a brezsnyevi kádári időszak utolsó szakasza jelentett, csak jobban lehetett csinálni. A másik, hogy köszönöm szépen, hogy meghívtál, és egy új dologra hívtatva a figyelmet, a tanulmányom ugyanis erre nem tér ki, hogy az újonnan megválasztott képviselőkből ki az, aki korábban a városi tanácsnak, vagy a városi VB-nek tagja volt már, tehát hogy mennyire folytonos a munkavégzés, hiszen a politikusok általában, néha én is ettől fertőzött voltam annak idején, mindig azt hiszik, hogy saját maguk korszakától indul el valami, pedig nem, hiszen azok a folyamatok, amelyek akár tervezésben, építésben elindultak, nyilván egy következő folytatni fogja, hogyha természetesen az érdekeivel, vagy mondjuk a választottak érdekeivel ez találkozik. Tehát azt gondolom, hogy a kádári rendszernek volt egy olyan lendkerekes lendülete, ami tovább vitte, és sikerre vitte még az új, hiszen akkor itt az egész gazdasági alapja teljesen megváltozott az önkormányzatiságnak, de nyilván voltak nehézségek is, amelyek éppen automatikusan beépültek a rendszerbe azzal, hogy nagyon sok szervezetből érkeztek, az a szervezet mind szerette volna a saját programját megvalósítani, nem biztos, hogy alkalmasok volt ez a nagyon top meló, amit hirtelnyében meg kellett csinálni arra, hogy hosszadalmas tervezésre és egyeztetésre kerüljön sor. Itt volt az, hogy volt egy markáns többség, és az a markáns többség a saját programját megvalósította. Az szerencse, hogy ez a város többségének érdekében állt.
Jó, most visszamentünk a múltba, de én azt szeretném, hogyha azzal folytatnánk majd egy pár perc zene után, hogy ami számomra így újságíróként, meg halasiként az egyik legizgalmasabb korszak volt, ez talán a századnak az első harmada, a virilisek időszaka. Akkor mindjárt visszajövünk.
Beszéljük meg! Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Jó tudom, a század elején volt rendszer Kiskunhalason is az a választási elv, hogy nagyjából két részből állt össze a halasi képviselőtestület, tehát az önkormányzati döntéshozó testület, egyfelől a választott képviselők, akiket a lakosság választott be, másfelől pedig azok, és nekem ez a legérdekesebb kérdés, különösen összevetve a mai állapotokkal, tehát azok, akik vagy a legtöbb adót fizették be a városba, vagy a legtöbb embernek adtak munkát, vagy a legkomolyabb fejlesztéseket végezték. Én azért tartom fontosnak, hogy erről beszéljünk egy néhány szót, mert tehát a mai halasi önkormányzatban is, és általában országosan is a legkomolyabb válságnak nem is feltétlenül azt érzékelem én újságíróként, hogy vitatkoznak egymással ideológiai hülyeségeken a különböző pártoknak a képviselői, hanem azt, hogy nem vagyoni, vagy nem szakmai, vagy nem erkölcsi hitelesség és képesség, vagy rátermettség alapján kerülnek be képviselők, hanem pusztán az a kiválasztási elv, hogy az a párt kiket indít, és sajnos a választók egyre inkább elkezdik átvenni azt a szokást, hogy tök mindegy szinte, hogy ki a jelölt, hogyha az ő szívüknek kedves párt indítja ezt a bizonyos illetőt, akit esetleg nem is ismernek, nem is tudják, hogy mennyire rátermett, mégis megválasztják. Jól érzékelem azt, hogy amikor ez a virilis rendszer, tehát amikor azok a vállalkozók kerültek be a testületbe, akiknek a vállán nyugodott gyakorlatilag a városnak a működtetése, finanszírozása, amikor ők kerültek be, akkor egy legitimebb, egy hitelesebb, egy erősebb városvezetés volt?
Hogy egy kicsit messzebbről kezdjem, egy klasszikust idézek, ahhoz, hogy egy ember gyógyítani tudjak, ahhoz végzettségre van szükség, ahhoz, hogy embereket tanítani tudjak, végzettségre van szükség, az, hogy 30 ezer ember életét befolyásoljam és képviselő legyek, ahhoz nem kell végzettség. Tehát ez egy nagyon érdekes.
Elég rosszul hangzik.
De ha lecsupaszítjuk, akkor tényleg ez így van. Nyilván a virilizmus, és ugye ez még a 1938-as választójogi törvény is, ami eléggé erősen korlátozza a választási jogokat, ismeri ezt a rendszert. Ugye itt azt jelenti, hogy a testületek tagjainak fele arányában ugye a legtöbb adót fizetők közül kerülnek jelöltek, és értelemszerűen ez már befolyásolni fogja magát a szavazást is. Minden választójogi törvény azért érdekes, mert az adott politikai kurzusnak a legitimációját jelenti, hiszen megválasztottak, és közben aznak az adott kurzusnak a lételeme, hogy a további tevékenység biztosítása érdekében a mozgásterét minél jobban kiszélesítse. Tehát ezért beszélhetünk a 19. századi választásoknál arról, hogy például nyílt szavazás van, ma ez elképzelhetetlen. Ezért érdekes, ugye ma mindig azt szoktuk mondani, hogy Svájc a demokratizmus csimboradzója, és gyakorlatilag ugye mennyire fontos, hogy mindent népszavazásokkal, referendumokkal lehet elintézni, és véleményt mondhatnak az emberek. 1921 volt az az időpont, amikor a női nem megkapta a szavazás és választási lehetőséget. 1921-ben Svájcban. Tehát ehhez képest azt gondolom, hogy nyilván más lehetőséget ad, hogy mondjuk a 30-as években kiket és miért zárnak ki, akár származás, akár vagyoni helyzet alapján a választásra jogosultak közül. Ugye nyilván itt az 1945-ös választás volt egy átütő Magyarországon, ahol általános és titkos választójogot vezetnek be, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly évszázadon keresztül kivívott lehetősége az embereknek, hogy aki nincsen a választási rendszerből, akár életkora, büntetett területe, vagy hát nyilván a központi idegrendszeri működése alapján kizárva, a cselekvőképességének a korlátozása vagy hiánya miatt, az elmehet szavazni. Tehát én azt hiszem, hogy ez a demokratizmusnak az alapja, és itt, igen, itt már a választás választói felelősségről is lehetne beszélni, hiszen a Kádár rendszerben nem csak jog, hanem ugye kötelesség is volt a szavazáson való részvétel, amit természetesen a hatóságok biztosítottak. Tehát, hogyha azért a Hazafias Népfrontnak a jelöltje, aki ott volt bent a szavazó körben és ellenőrizte, hogy akkor kik érkeztek meg, hát azért kiment a telefon, hogy kiket kell még behozni. Emlékezzünk vissza, ugye alkoholtilalom is volt a kádári választások időszakában, amikor értelemszerűen bezártak az italboltok, hogy mindenki józanul tudjon dönteni. Hát kivéve az, aki előtte vásárolt.
De hát a demokráciák azért, amikor megszülettek mondjuk a 18-19. Században, akkor azért általában arisztokratikus demokráciának nevezték magukat, és ebben benne volt ez a görög kifejezés az arisztóival kapcsolatban, hogy ott azért csak a legjobbak kapjanak a döntéshozásban szerepet. Tehát az oké, hogy mondjuk van egy választójog, legalábbis én laikus polgárként azt gondolom, hogy az rendben van, hogy szélesítsük ki a választói jogot, de azért arra is teremtsünk lehetőséget, hogy azok, akik majd a mi sorsunkról fognak dönteni, azok valóban valamilyen szinten bizonyítsák rátermettségüket. Most nem okvetlen 50 diplomával, vagy mit tudom, 200 milliárdos vagyonnal, de azért tudhassuk azt biztosan, hogy akikre mi szavazni fogunk, azok nem attól kerültek a szavazó listára, hogy haverjú a valamelyik pártnak, vagy tagja valamelyik pártnak, vagy ugyanazokat az elveket vallja, mint a ma futó pártok, hanem tudhassuk róla, hogy igen, ő egy nagyon jó tanár, ő egy baromi jó orvos, ki tudja számolni, mit jelent az, hogy 10 millió és 100 millió, amit mai testvérben sokan talán nem képesek rá. Tehát tudják azt, hogy olyanra bízzák a város sorsát, aki valamilyen szempontból alkalmas lesz rá. Én most ezt a nagy demokráciában nem látom, a virilis rendszerben látom. Nem jól látom?
Zoltán, mindig is egy cseppet idealistának tartottalak, ez most is kiderült. Igen, igen, ez lenne természetesen az elvárható, de hát ez az, amiről én beszéltem az előbb, hogy ez már a választónak a felelőssége. Az, hogy ő milyen módon fogja kiválasztani, milyen céljai vannak a választással, milyen érdekei vannak, kikben bízik, miért pont abban bízik, mennyire alapos, mennyire járja körül a témát, vagy pénzt fog feldobni a szavazófülkében, és fej vagy írás alapon fogja eldönteni, hogy kire szavazzon. Ez igazából már, vagy csak pártszimpátia alapján. Nem, én azt gondolom, hogy a magyar lakosság mindenképpen szeret szavazni. Nem csak választásokon, népszavazásokon, hanem általában. Hát nézzük meg azokat a kereskedelmi csatornákat, amelyek ebből élnek. Folyamatosan olyan műsorokat adnak, ahol nem kevés pénzért lehet szavazni, és különböző szerintem eléggé értéktelen szerepek sorsáról lehet dönteni. Tehát azt fogja az egyén, aki egyébként egy eléggé deprimált helyzetben lehet mondjuk egy társadalomban, hogy az ő véleménye fontos. Tehát ő el tudja dönteni, hogy ki menjen ilyen próbára, ki menjen tovább, ki fog kiesni, kinek a könnyeit akarja látni, vagy kiét nem akarja látni, ki lesz az, aki majd milliókat fog, és ugye lám egy közülünk is folyamatosan ezzel bombázzák az embereket. Én azt gondolom, hogy például az, hogy sokkal kisebb a választási, tehát az állami, én most már visszatértem a választásokra, a népszavazásokra, alacsony a részvétel, az például abban is kimerül, hogy nincs meg ez az éhség az emberekben, hogy a sorsunkról döntsünk. Sokkal egyszerűbb más sorsáról dönteni a tévében.
Beszéljük meg! Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Nagyon sok minden érdekesről beszélhetnénk még itt a szünetben említetted, hogy például volt egy olyan időszak 66-ban, tehát a kommunizmusnak a legszebb, mondhatnám idézőjelben, éveiben, amikor még a visszahívhatóság is szerepelt a választójogi törvényben, amit aztán szépen a rendszerváltás óta sem sikerült visszahozni. Na, de most ez csak ilyen érdekességként említettem.
Ettől függetlenül, bocsánat, hogy közbe vágok, de ettől függetlenül azért a kádári rendszerben mégiscsak egy spanyol fal volt a diktatúra előtt a választás, tehát, hogy bár egy pártrendszer volt, de hát választással tartották meg a hatalmukat, és ezért ez egy kicsit látszatintézmény volt, tehát magyarul nem éltek vele, gyakorlatilag nem is emlékszem, hogy akár országosan lett volna olyan, hogy jelöltet visszahívnak, de gyakorlatilag benne volt a rendszerben. Ez is a rendszernek a csalafintaságát mutatta.
Igen. Bár azt gondolom, hogy attól lehet szavazni, az nem biztos, hogy van választás. Te magad mondtad, hogy ugye, hogyha egy jelölt van, akkor nem választás a választás. Ha kettő van, és az egyik kommunista, a másik népfrontos, azért az sem egy igazán széles spektrum a választható lehetőségeknek. Itt inkább szavazás történt szerintem 40 éven keresztül, ráadásul kötelezően. Viszont volt egy olyan időszak, amikor nem, és ebben Halas különösen példát mutatott az egész országnak. Az ifjabbik nagyszederféle halasi normáról és az 56-os időszakban végrehajtott választásokról szeretném, hogyha beszélnénk egy néhány szót. Ugye volt ez a zseniális rendszere ifjabb nagyszedernek, ez a többlépcsős népképviseleti rendszer, amikor utcák választottak bizalmit, a bizalmik választottak maguk közül további bizalmikat, vagy képviselőket, és akkor a végén összeállt egy valóban egy olyan képviselőtestület, illetve egy olyan mozgalmi háló, talán lehet így nevezni, amelyik szinte közvetlenül képviselte a halasi polgárság akaratát, érdekeit, kívánságát, érzelmeit, stb. És aztán ebből született az a rendkívül szimpatikus választási eredmény 56-ban, ami gyakorlatilag leleplezte egy pillanat alatt az egész kommunista ideológiának, meg a társadalomban való szerepének a hiteltelenségét. Hogy történt ez? Egy rövid összefoglalót adj erről, kérlek.
Azt gondolom, hogy egy olyan pillanata volt a halasi történelemnek és a magyar nemzet történelmének, amikor tényleg a demokrácia csúcsa érhető el. Egy megtámadott, veszélyben lévő ország, egy megtámadott és veszélyben lévő városban egy ember képes elérni azt, hogy a választásra jogosult 16 ezer emberből 12 ezer ember részt vesz egy választáson. Ez valami elképzelhető. Nyilván tanulmányok sora több kötet foglalkozik ezzel, és próbálja meg föltárni a dolog lényegét, elemzi a hatását, így nyilván néhány percben nem lehet ezt teljes értékűen összefoglalni, de képzeljük el azt a pillanatot, amikor ugye 23-án Pesten kitör a forradalom. Itt a vasút mellett ugye a közlekedésben a mozdonyvezetők elhozzák ennek a hírét. Egy olyan állapot van a városban, amikor ledöntik a szovjet hősi emlékművet a főtéren. Katonák masíroznak a városban. Gyakorlatilag ugye mindenki azt rebesgeti, hogy sortűzre is engedély van, mint aztán ugyanután egyébként sajnálatos módon ez meg is történik. Munkástanácsok alakulnak, és ebben a pillanatban Rejle Géza ugye azt látja, hogy ő nem tudja, a tanácselnök nem tudja ezt kézben tartani, és a Független Kisgazdapárt korábbi vezetőjéhez, Nagyszer Istvánhoz fordul segítségért, aki ezzel a feltétellel áll elő.
Azzal a feltétellel,
a feltétellel természetesen, hogy rendben van, a tömegek lecsendesítésében részt vesz, de csak akkor, hogyha ez legitim. És ezt a legitimációt kapja meg a párt, ugye tudjuk azt, hogy a Független Kisgazdapárt torony magasan nyeri meg a választásokat, a Szociáldemokrata Párt 15%, a Nemzeti Parasztpárt 6%-kal, és hát a Magyar Dolgozó Párt, hiszen ugye akkor a Kommunista Pártot ezen a néven emlegették, 4%-kal tud végezni. Tehát gyakorlatilag...
Miközben a kisgazdák azt hiszem 70-valahány százalékot, tehát
így abszolút
messze
így van,
több, mint kétharmados.
Ugye itt azt mondhatjuk, hogy a Kommunista Pártban tagsággal rendelkezőknek körülbelül egyharmada szavazott csupán a Magyar Dolgozók Pártjára.
A kommunisták sem szavaztak sem.
Így igaz,
sem.
Így igaz. Tehát egy olyan fajta lehetőséget adott ez a szavazás a városnak, hogy gyakorlatilag zökkenőmentesen tovább lehetett volna vinni az ügyek intézését egy legitim, a nép által megválasztott testülettel. Hihetetlen probléma azt gondolom az, hogy a szovjet tankok Magyarországon, és a természetesen itt Halason is aztán végül eltiporják ezt a lehetőséget, és visszazuhan a megtorlásba és a pártállami további rendszerbe a város, de megmutattuk azt, hogy ezt forradalmi, de mégis legitim úton tovább lehet vinni. Azt gondolom, hogy a tanulmányok, illetve a kötetek ellenére ez a lehetőség, vagy ez a történelmi tett a magyar oktatásban nem ismert. Nyilván mi itt helytörténeti szinten foglalkozunk, és erre büszkék vagyunk, de az a fajta lehetőség, mint csíra, de hát ugye sajnos soká, hiszen ugye ez 56. november 1-én zajlik le a szavazás, és ugye tudjuk, hogy 4-én már gyakorlatilag mindennek vége lett, tehát nem volt kifutása. De azt gondolom, hogy egy olyan csírát jelentett a 20. századi diktatúrával való szembenállás lehetőségén, amit jobban ki kellene hangsúlyozni a mai történelmoktatásban Magyarországon.
Nem sok időnk maradt, de mindenképpen szeretném, hogyha egy olyasfajta képen, ahogy kezdted a beszélgetést, egy ilyen áttekintő tendenciát mondanál arról, hogy hogy alakult mondjuk az elmúlt, mondjuk 100 évben a részvétel, tehát változott-e, ha igen, akkor milyen irányban az, hogy a halasiak mennyire hajlandóak, mennyire érzik fontosnak az, hogy részt vegyenek a választásokon. Ugye az utóbbi időszakban rendre azzal találkozunk, hogy 30-40, maximum 50 alatti vagy 50-hez közeli százalék arányban mennek el a helyhatósági választásokon, de inkább talán a 40-es átlag az, ami gyakori. Ez mindig így volt?
Hát nyilván nem lehet olyan fajta párhuzamot vonni a régi választások és a mai között, ahol valamilyen cenzushoz kötötték. Tehát vagy vagyoni cenzushoz, vagy bűnbeltségi cenzushoz. Adott esetben az sem, amikor mondjuk származása miatt kizárt valaki a szavazásból. Országos eredmények szintén azért nem teljesen döntőek, hiszen nem lehet összehasonlítani a történelmi Magyarországon az első világháború előtti ott lezajlott szavazásokat a megcsonkított Magyarország szavazásaival. Nem lehet összehasonlítani a mai demokratikus rendszeri szavazásokat a pártállami szavazásokkal. Ugye igazából az utolsó olyan szavazáshoz lehetne leginkább kapcsolódni a 90 utáni szavazásokat, ami ugye az 1947-es választás volt, amit ugye mi csak klasszikusan kék cédulás választásnak hívunk, ahol már a választógi törvény már lehetővé tette a településen kívüli szavazást, és hát itt azért volt olyan párt, amelyik élt ezzel a lehetősége volt, ami nem. Tehát ezzel a kék cédulájával ő több helyen leadta a szavazatát, és hát tudjuk, hogy azért akkor elég jelentős volt az ingázóknak a száma. Tehát akik vidékről felmennek Budapestre vagy a nagyvárosokba, az építkezések és különböző más nagy tömegeket mozgató szervezeteknek a működésében vesznek részt, és ezek általában ugye munkás emberek, adott esetben a kommunista pártnak a vagy tagjai, vagy szimpatizánsai, vagy hát nem akarok durva szót mondani, mondjuk megvett emberei, és hát ők azért mondjuk Budapest felé menetben több ilyen kék cédulával, több településen is leadták a szavazatukat. Tehát gyakorlatilag ez sem egy releváns adat.
90 óta követhető az, hogy nem emlékszem már sajnos, de tehát van egy trend abban, hogy ez egy folyamatosan csökkenő részvételi arány, amivel szembesülünk helyhatósági választásokon, vagy mindig is ilyen alacsony volt, 30-40% körüli?
A 90-es választások eredménye, megint ugye, amit az előbb elmondtam, ez a Kukta effektus miatt egy nagyon magas részvételt adott, de például az önkormányzati választás során már kevesebb. És ez mindig tetten érhető, hogy általában az emberek úgy gondolják, hogy a nagy dolgok azok a parlamentben dőlnek el, az a legfontosabb döntéshozatal, a dolgok helyben egy kicsit másként látszanak, az még már nem annyira fontos. De minden befolyásolja. Befolyásolja az időjárás, befolyásolja az, hogy milyen témák voltak, van-e olyan mozgósító ereje valamelyik pártnak, amelyik lényegesen magasabb a többitől, adott esetben milyen a szervezetrendszere, tehát mennyire tartja karban a pártját és a párttagokat, mekkora önkéntes rendszerrel dolgozik, akik ebben részt vesznek, ezek mind-mind-mind meghatározza a szavazók kedvet, de igen, valóban így van, tehát ez egy csökkenő tendenciának mondható, pedig azt gondolom, hogy a környezetünk dolgai, azok tartoznak talán leginkább ránk.
Köszönöm szépen dr. Komár Mészárnak, hogy eljött a stúdiónkba, a hallgatónak pedig köszönöm a figyelmet.
Beszéljük meg! Érvek és vélemények a Halas Rádióban.